A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Tábor Istvánnal, a Wine Lovers rendezvényeket szervező cég tulajdonosával, és az első részben sok mindenről beszélgettünk, ugye kezdtük azzal, hogy jön az ősz, és végre megint lesznek boros rendezvények, bár egyébként a nyár sem volt szegény, vagy nem voltunk hiány boros rendezvényeknek, hiszen a Wine Lovers is szervezett boros rendezvényeket, és mi beszélünk arról is, de félbe szakítottam én a Wine Lovers Wine Awards-ról beszélgettünk, aztán ott eszembe jutott a piac, hogy most mi az oka annak, hogy csökken a borfogyasztás, megtörte a bor népszerűsége, vagy egyszerűen csak a gazdasági helyzet csapódik le a kereskedelemben. És én arra gondoltam, hogy azért tényünk vissza még ehhez a Wine Lovers Wine Awards-hoz, mert az egy nagyon izgalmas verseny. Ugye ebből a versenyből, borversenyből kerül ki aztán a Wine Lovers 100 nagykóstoló gerince tulajdonképpen, meg hát ebből készül a kiadvány, amiről beszéltünk is. Hogy néz ki egy ilyen verseny? Ugye ezt már említetted az első részben, hogy több csoportban kóstolnak a zsűritagok, akkor tulajdonképpen a végeredményhez úgy jutok el, hogy a több csoport végigkóstolja ezt a rengeteg tételt, és akkor van egy master csapat, aki újra kóstolja már a szűkített kínálatot, és abból alakul ki ez a százas lista?
Nagyon sok technika van, ezt minden borverseny maga határozza meg a versenyszabályzatban.
De hogy itt hogy néz ki?
Szakmai nálunk. Egyelőre úgy van, hogy a beküldött borokat felosztjuk kategóriánként, 8 kategóriánk van, és nyilván ezek a homogének így egymáshoz képest, és a különböző zsűri tagok, tehát a borok számából lehet kiszámolni, hogyha egy nap egy zsűri maximum 40 bort tud kóstolni, akkor 3 nap alatt hány zsűri kell, és azokat hogy kell elosztani.
És ez olyan, mint egy ilyen szöveges feladat, hogy ha egy nap alatt egy zsűri tag ennyi bort, akkor hány nap alatt hány zsűri tag mennyi bort?
Tehát, ha egy bizottságban mondjuk 5 ember van, 40 bort tud, és van 8 bizottság, akkor az nap 320 bor lesz. Hogyha 960 borod van maximum, akkor 3 napra jó vagy. És nyilván lehet valami többször megkóstolni, vagy vissza lehet kérni, új palackot lehet kérni, hogyha bizonytalan volt, vagy vissza lehet tapsolni egy bort, hogyha még azért megnéznék, vagy a legjobb adott nap, tehát mondjuk a 40 bor végére ér egy bizottság, akkor azt mondja, hogy ez a 3 bor nagyon-nagyon jó volt, de tegyünk azért még egy különbséget köztük. Ez a 4-5 bor meg mondjuk billegett az ezüst meg az arany között, az arany az egy sokkal szebben csillogó érem, ezért akkor még egyszer nézzünk meg azokra, hogy inkább a 89 vagy inkább a 90 pont felé húzunk, és alakítsunk egy egységes véleményt, és ilyen módon tudják saját magukat minőségbiztosítani. Értelemszerűen, ahogy a...
Tehát akkor befeled szavat, létezhet az, hogy adott esetben egyszer kóstolnak egy bort, és megkapta az aranyat?
Igen, egy bizottság kóstolja, tehát ez verseny válogatja, nálunk egyelőre ez így van, tehát lehet ilyen, és azért is érdemes szerintem egy borásznak úgymond több vagy sok borral neveznie, mert lehet, hogy az különböző napokon, különböző bizottságokhoz kerül, ahol nyilván emberek ülnek, és ugye mindenki szakértő, tehát megvan az, hogy áll össze egy panel, mindben legyen egy kereskedő, mindben legyen egy vészetdiplomás szakember, legyen akár egy Master of Wine, és homogének ezek tudásilag, de azért emberek, lehet, hogy valaki egy picit náthásabb lett, vagy valaki picit jobb kedve van, rosszabb, jobban bírja a meleget, nem bírja.
Esetleg a dugó hibás volt, bár egyébként szerintem azt egyből kiszúrják.
Igen, azt egyből kiszúrják, minden bizottságnak van egy ilyen vezető, bizottság elnöke, aki azért nagyon komoly borászati háttérrel rendelkezik, és ezt azért azonnak is szokták szúrni, hogy a második palack, majd pedig, hogyha nagyon nem akar olyan palack kell bukkanni, ami nem dugós, akkor a kizárás. Tehát akkor nem lehet a bort értékelni, hiszen hibás bort nem is lehet, nem is illik értékelni, illetve hát a fogyasztó számára meg egyértelműen nem lehet ajánlani.
Na most említetted itt, hogy minden csapatba kell egy Master of Wine, azok nem teremnek minden fán, tehát elég komoly lehet maga a szervezés is, mire összejön egy-egy ilyen csapat.
Igen, de hát nekünk közel 70 bírálónk volt, így szerte a nagyvilágból, tehát tényleg az USA-tól, nem tudom, Kazasztánig, és ezt azért nehéz összeállítani, ideutaztatni, szállás, menedzselni őket, nyilván...
De mennyire szívesen jönnek, akkor én igazából innen fognám meg. Tehát azért persze ez egy szervezési munka, meg hát már nem egy friss történetről van szó, egy pár éve már ezt a versenyt csináljátok, de hát azért mégiscsak egy ilyen versenynek az adja meg a rangját, túl azon, hogy milyen borok érkeznek bírálatra, de hogy kik bírálják ezt. Első körben, vagy akár már többedik körben meghívni a legelismertebb szakembereket, az mennyire meló? tanulós, mennyire kell időben ébredni, illetve mit kell nekik ajánlani ahhoz, hogy komolyan vegyék?
Hát ez melós dolog. Visszatérnek oda, hogy mi 8-adjára szerveztünk borversenyt, de az első 6 alkalommal ez egy magyar orientáltságú, tehát a Wine Never 100 bort választottuk ki, ahol nem volt nevezési díj, ahol csak magyar borok neveztek, ahol sokkal kisebb zsűri volt, nyilván kevesebb bor, tehát mondjuk a legelőször meg 2016-ban mondjuk volt 270 bor, akkor a legutolsó év 2021, amikor még nem volt a Wine Never 8, akkor mondjuk volt 450 bor, és akkor utána léptünk egy nagyot, a tavalyi 620, meg idén 840 tétellel, hogy kibővítettük egy nemzetközi szintre, és innentől kezdve nagyobb a tét is, nagyobbak a költségek, többet kell azon dolgozni, akiket tudunk idehozni, aki akár nem csak a magyar, hanem környező országok borászait is izgatja, és ez egy nagy taktikai lépés. Itt, ha egy zsűri tag oldaláról nézem, mert ugye egy borversenyt lehet maga a borász, aki befizetni veszi díjat oldaláról nézni, lehet a fogyasztó, aki majd az érmeket nézeget, meg a pontszámokat, meg lehet a zsűri oldaláról, mint szakértő, mint expert oldaláról nézni, akkor az ő motivációjuk lehet az, hogy egy kóstolás, egy gyakorlat. Lehet az, hogy mondjuk ő megismert új tételeket, ő kereskedő, keresi, vadásza azokat, amik adott régióból, ahonnan ő dolgozik, származnak. Lehet az, hogy mondjuk valaki egy szakmai karriert épít, és azon ő már eljutott egy szintre, de a következő lépcsőfok, hogy mindenféle borversenyen ő nevez, networking, szakmai kapcsolatokat épít, megismerkedik egy Master of Wine-nal, azon tovább tud menni. Tehát egy ilyen központépítés, és nyilván lehetnek azok a szakértők, akik már a jéke csúcsán vannak, akik a utazás, mondjuk, hogy a Cost Quarté mellett tisztelt díjra, napi díjra is igényt tartanak, és ők pedig értelmszerűen olyan top szakértők, akik, mint mondjuk egy énekes, aki eladja az adott napját, és neki az a célja, hogy a 365 napból, amennyit ő borra való találkozásra szánt, azt minél jobban kimaxolja. És ő lehet, hogy egy évben valaki akár 250 nap utazgat, vagy ha nem utazik, akkor tart egy masterclass valahol, vagy otthon értékel.
Na, de én erre vagyok kíváncsi. Szóval, hogy ezen a piacon, hogyha komolyá akarod tenni a versenyt, akkor valószínűleg nem árt, hogyha vannak nemzetközi nevek. Főleg, hogyha nemzetközi borversenyt hirdetsz. Mennyire működik ez úgy, hogy meg kell találni, vagy akár még udvarolni is kell bizonyos sztároknak ahhoz, hogy eljöjjenek, vagy úgy, ahogy mondod, ha van egy szabad napja, miért ne keressen egy kis pénzt, hogy még bort is kóstolhat. Tehát, hogy itt most arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire kell egy ilyen rendezvénynek, nevesnek lenni ahhoz, hogy bár nem tudom, hogy ezen a versenyen milyen szintű bírálók voltak, de hogy mondjuk egy ilyen top Master of Wine eljöjjön.
Tehát ilyen a versenynek van egy stratégiája, hogy ő mondjuk milyen oldalról közelíti meg.
Nálatok mi volt a stratégia?
Nálunk tehát mi egy angol száz típusú verseny vagyunk, ez azt jelenti, hogy nem kötjük magunkat olyan szigorú szabályokhoz, mint mondjuk amit a Vinofel nemközi ilyen borász szervezet, vagy az OIV kiad, az ő pontozási rendszerüket követjük, tehát szakmailag ez magas szint, de nem kötjük meg a kezünket mondjuk azzal, hogy egy bizottság hogy áll össze, vagy mennyire inkább a marketingre fókuszálunk, mennyire a háttérmunkákra, és nálunk kifejezetten kommunikáció orientált van, és a borászok felé is mi azt mutatjuk, hogy idehozunk nektek azt a kezdet kategóriában legitim, tehát mondjuk Eszi Evelán, Master of Wine, egy olyan finn hölgy, aki a pezsgő királynő, úgymond világszinten, nekik van is egy külön pezsgő világbajnokságuk, ahol 3 szakértő bírál, és tulajdonképpen ott gyakorlatilag number one, tehát a szakma legelső ember, és akkor tudjuk azt mondani a borászoknak, hogy értjük, hogy te a pezsgődet sokat tartod, meg azt is értjük, hogy tök könnyen eladod, hiszen a pezsgőnek most egy nagy divatja van, és neked nem sok palackod van, tehát ne azért küld be, mert eladási gondokkal küzdesz, hanem mert mit szólnál hozzá, hogyha ezt elvelán mondaná vagy véleményt a pezsgődről, és te mondjuk, ha jó véleményt mondott, akkor azt föl tudod használni. És kvázi hiányt tudsz előidézni, mondjuk a horeca vevőidnél, akik ezáltal tudsz árat emelni, és azért csak meg fog neked térülni az a befektetett összeg. És az azért legitimálja a versenyt, és mi vadásszuk az ilyen ember, és picit azt mondanám neked, hogy úgy képzeld el, hogy a fesztiválok, hogy vannak A, B, C vagy D kategóriás sztárok, akiknek megvan a gázsia, és értelemszerűen mi látjuk a mi büdzsénket, hogy kihez tudunk oda menni, és akkor azoknak, akiknek mondjuk a napi díja már nagyon magas, őket nem is keressük meg, hiszen nem akarunk kellemetlenséget okozni se nekik, se magunknak, hanem látjuk azt, hogy az általunk kifizetni tudott összeg az mondjuk mire elég, és így mondjuk négy Master of Wine, Master Sommelier, valamint Jamie Goody, aki nem Master of Wine, de nagyon komolyan elismert könyveket írt, influencer jellegű szakértő, ők mind itt voltak, és azért ezt szerintem sokat segít, mert nagyon kevés olyan verseny van, aki ennyit beletesz. Tehát mi sokat áldozunk a kommunikáció oltalán, mi fel akarunk építeni egy olyan alapvetően Közép- és Kelet-Európára épülő, onnan a borokat rekrutáló versenyt, ami leginkább az importőr országok felé, tehát az angol száz piacra, meg a német, Benelux, skandináv piacra tolja ki az infót, de ugyanakkor, ha meg a Közép- és Kelet-Európát egyben nézed, az már elég nagy, tehát már akkor úgymond a régión belül is tudunk kapcsolatokat teremteni. Ha itt van egy lengyel kereskedő, miért ne vigyen ki egy magyar bort, vagy egy szerv, vagy egy horvát bort, vagy fordítva. Itt van egy horvát szomelié, akkor miért ne akarna egy magyar termelő mondjuk a horvát tengerparton a nyári top szezonban ott lenni a rozéjával. Tehát, hogy ez azért sokféle irányba ad lehetőséget, és mi ezt próbáljuk mozgatni, és ebben jelenleg investálunk.
Mondtad, hogy itt úgy folyik a verseny, hogy vannak különböző kategóriák.
Ezek forgalmi kategóriák, tehát úgy képzeld el, hogy pezsgők, illatos fehérborok, reduktív, de nem illatos fehérborok, fahordós fehérborok, alapvetően gyümölcs vagy savhangsúlyos vörösborok, nagyobb, tanninosabb, testes vörösborok, édesborok, és itt tovább. Tehát, hogy itt találtok egy kategóriákat, és nyilván, hogy a piac változik, tehát mondjuk nagyon komolyan a egészség irányú, meg különböző szempontokból, mondjuk organikus, bio, biodinamikus, natur, amforában készült bor, vagy akár olyan értelemben fair wine, hogy maga a munkavállaló oldal nincs kizsigerelve, tehát nagyon sok szempont jelenik meg már a fogyasztó oldalán, és mi szeretnénk ennek a előbb elmondott sokféle szónak találni egy közös kategóriát, és mondjuk akkor ide hívni egy olyan szereplőt, egy olyan szakértőt, aki ezennek a kategóriának a hírnöke világszinten, és akkor ő lenne az a úgymond specialista, aki azt a bizottságot viszi. És értem szerint, hogyha leültetek egy ilyen embert a bizottság élére, akkor már egyből lesz egy pár jelentkezőm, különböző szakértőkereskedők, akik szeretnének vele eltölteni 3 napot.
Világos, mert hogy miközben bírálják a bort, nagyon értékes kapcsolatokat
igen,
is
igen,
építenek.
Vagy
tanulnak akár egymástól.
Pontosan. És nekik...
Na de most én visszatérnék a kategóriákhoz, mert akkor ezek szerint ez egy ilyen dinamikusan változó kategória halmaz, amiből minden évben van egyfajta kategorizálás, de nem mindig ugyanabban a kategóriában indulnak a versenyzők. Idén milyen kategóriák, ha fel tudod sorolni? Ugye 8 kategóriát említettél, mik voltak ezek az
alapkategóriák? Igen, amit az előbb mondtam, kb. Azok volt, tehát ez mindig forgalmi kategóriák, korábban 6 volt, tehát a vöröst szedtük most úgy külön, hogy nem az van vörös bor, hanem gyümölcs hangsúlyos és tanni hangsúlyos, tehát úgymond a könnyedebb és a nehezebb borok.
És terroir hangsúlyos nincs ezek szerint.
Így nincsen.
Miért? Ez nem elég kereskedelmi szemléletű
tehát
Magyarországon?
Tehát ezek a kategóriák nem zárják ki, hogy terrorhangsos borok legyenek, főleg mondjuk a fehérboroknál a fahordós fehérbor, akár reduktív, tehát ahol engedik a területet, hogy felülírja akár a fajtát, és vagy megadja azokat az apróságokat. Tehát, hogy ilyen értelemben a kategóriák egymást keresztbe vágnák, nem tudná a borász, hogy melyikbe nevezzen, tehát mi inkább a kereskedelmi forgalmi kategóriák felé megyünk el, hogy a pezsgők, a rozék, az illatos borok, és ugyanígy van a magazinunkban is, hogy a top 20 pezsgő, a top 20 rozé, a top 20 tanni hangsúlyos vörös, a top 20 seduktív fehér, a top 20 édesbor, hiszen a fogyasztó így keres. De mondtam ezt a plusz 9. kategóriát, ez a organikus, natur, biodinamikus, fair, stb. Ennek találva egy nevet. Itt azért valószínűleg a terroir, meg az adott évjárat még jobban fog jelenni, és nem kizárt, ahogy mondod, hogy később mondjuk ez, ahogy a verseny fejlődik, a beküldött minták fejlődnek, akkor mondjuk x év után legyen egy olyan kategória, ahol mondjuk a vulkáni talajról származó borok lesznek, amik a terroárt a legjobban visszaadják, tehát azok a kőzetek a leginkább a bor stílusképzésben megjelennek. És miért ne? Tehát együtt fejlődünk a piaccal, értem ez alatt a fogyasztópiacot is, meg azokat a borászokat, akik benevezik a bort.
Na hát kicsit leragadtam itt ennél a versennyel, de azt gondolom, hogy ez izgalmas történet. És még mindig leragadnék, mert az időnk az nagyon kevés, úgyhogy itt most nem fogunk külön tudni beszélni a bordói novemberről, meg az idei előző rendezvényekről, de hát erről majd egy későbbi alkalommal viszont. Te hogy érzed? Ez a Wine Lovers Wine Awards jelenleg mennyire vonzó? Akár a borászok számára, akár az ítészek számára.
Tehát mi ezt a úgymond boros ökoszisztémát, amink van, tehát az összes termékünk már több mint 10 éve végezzük, de nyilván ez egy magyar piacra irányul, tehát jelenleg mi ugyanúgy itthon vagyunk világhírűek, mint ahogy a magyar bor is, tehát a hazai borászok már ismernek, elfogadnak minket, és a mi fő küldetésünk vagy kihívásunk, hogy azokat a közép- és kelet-európai országokat, vagy akár a dél-európaiakból azokat, akik nem az ismertebb bortermelők, legyen az egy Ciprus, Görögország, Törökország, Észak-Macedónia, stb., őket meg tudjuk győzni arról, hogy képesek vagyunk azokra az exportpiacokra megfelelő hatást kifejteni, ahol ők a borokat szeretnék eljutatni.
De mekkora a verseny ebben a régióban, így a különböző országok között, mert én azért azt látom, hogy a horvátok szeretik inni a saját boraikat, a magyarok is szeretik inni a magyar borokat, és így lehet sorolni. Hogy például Lengyelországban, ha bemész egy üzletbe, azért nagyon sok lengyel bort találsz, miközben itt Magyarországon azt gondol az ember, hogy Lengyelországban nincs borászat.
Igen, tehát ez úgy hívják, hogy fogyasztói etnocentrizmus, tehát minden olyan ország, ahol van bor, de ez más mezőgazdasági termékre is akár igaz lehet, de a borra különösen igaz, a saját borát hisz a leginkább. Ezért nem kell attól félni, hogy a külföldi borok majd letarolják a hazai piacot és a szegény termelőt, tehát ez alapvetően ez így nincs, hanem ez egy választékbővítés jellege jelenik meg, egyébként az involváltabb fogyasztók körében főleg, és ők lett nyitottak arra, hogy először a nagy bortermelő országok, tehát francia, olasz, spanyol, később pedig az ilyen gyöngyszemeket is megkóstolják. És ott még nyilván nem tartanak a hazai fogyasztók, hogy mondjuk ebből a régióból annyira érdekelni őket a másik bor, de mondjuk ha Lengyelország visszatérünk, ahol valóban a bortermelés fejlődik, de azért nem ideális még azért mégsem annyira a teljes ország a bortermelésre, viszont van 40 millió ember, nagyon szépen gazdagodnak, tehát nagyon fajvevő közlege lehet, klasszikusan ők ugyebár a tokai borokat vitték, de azt gondolom, hogy ennek falvizén a magyar borotok egy nagyon jó piac lehet a lengyel, mert közel van, kulturálisan megvannak azok a hagyományok a két nemzet között, és van sok ember, és van vásárlóerő. Tehát, hogy...
De igény is van a borra, hogy látod? Mert ugye ott alapvetően van egy sörkultúra, a vodka kultúra, persze elfér mellette a bor is, csak én nem gondolnám, hogy olyan komoly borkultúra lenne.
Igen, hát ők ugyebár a pálotokból, a vodka meg egyebekből indultak el, és a sör inkább a cseheknél erős, tehát ez adott éghajlati okok miatt van így, de ez a három nagy csoport azért versenyzik mindenhol, és a bor szerintem a legtöbb helyen, ahogy korábban említettük, olyan értelme vesztésre áll, hogy a másik kettő jobban standardizálható, ezáltal kevesebb nagyobb cég úgymond koncentrált a piacon létre a kínálati oldalon, ami sokkal erősebben tud akár egy nagy diszkonttal tárgyalni, akár pedig az óriás plakátokat, hirdetési helyeket úgy megvásárolni, hogy tudja jól, hogy az meg fog térülni. Tehát nem véletlenül van az, hogy mi is mondjuk pezsgős óriás plakátot látunk évvégén, és nem csak azért, mert akkor fogy a legtöbb pezsgő, hanem egyszerűen ők tehetik azt meg, hogy olyan mennyiségű óriás plakátot finanszírozzanak, ami meg fog térülni, mert kellően sok, akár 10-20 millió palack között oszlik el az a marketing büdzsé. Tehát, hogy a bornak az egy külön harc, hogy a pálotokkal meg a sörrel küzd, mint bor, tehát nem mint magyar bor, vagy konkrét pincészet bora.
Hanem a legnagyobb borok is küzdenek.
Igen, tehát ezt a bor, mint kategória általában versenyzik a másik alkoholos ital kategóriákkal, és mivel az emberek egyre egészségesebben és tovább szeretnének élni, ezért az alkoholfogyasztás pedig csökken, ezért nyilván egy szűkülő piacon kell versenyezni erős versenytársakkal, az sosem egyszerű, és azért van az, hogy mondjuk vagy a borászok közössége, vagy az adott országnak a kormánya, ahol a stratégiai iparág vagy kulturálisan olyan fontos, hogy ezt támogatni vélik, vagy kell, akkor ott különböző programokkal ezt lehet erősíteni. Tehát a mi célunk, hogy egy piacgazdasági körülmények között megpróbáljuk azt elérni, hogy ebben a régióban egy vezető borversennyé válunk. Van mondjuk még itt a régióban a Balkán Wine Award, meg egy-két regionális verseny, és hogy ezek között mi jutunk el mondjuk leghamarabb oda, hogy nem 840, hanem mondjuk 4840 mintánk lesz, és minél több országban, minél több borászat küld be majd mintát, annál könnyebb ezt az egészet finanszírozni, a kommunikációba investálni, valamint annál jobban a szájmarketing hatására is eljutunk egyre több kereskedőhöz, ha ezek a borászok fölteszik az általunk adott medálokat, szimbolizáló úgymond plecsniket a palackra, akkor már látják a fogyasztók, látja a másik borász, és be tud indulni egy ilyen hólabda effektus.
És egyébként ezek a plecsnik számítanak?
Igen, erre nagyon sok kutatás van, nagyon érdekes, én magam is két helyen is most foglalkozok ezzel, a Osztrák Borakadémiánál egy ilyen borakadémikusi tézist adtam le, ott szintén ez a témám, hogy hogyan tud egy borverseny értéket teremteni egy bormárkának, és nagyon sok olyan kutatást olvastam el, ahol elemezték azt, hogy melyik érem számít, hogy inkább az aranyérem, ami fontos, és akkor melyik fogyasztóknak számít, és amit már többször itt hangoztattam, a különböző involváltsági szinteket, minden szinten másképp számít, vagy akár nem számít a medál, és ezzel lehet játszani. Tehát aki egy nagy tömegterméke van, és nagy diszkont központokban van bent, ahol az adott polcon rengeteg azonos áru bor versenyez,
ott számít,
igen. És hogyha ott egy bort elkezdenek venni, akkor kialakul az a hatás, amikor, hiszen ott nincsen ajánlás, tehát ott egy nagy diszkontból nem tudsz oda tenni, mint egy kisebb special retailbe egy eladót, hanem akkor az embereknek azt tudod kommunikálni, hogy melyik volt a best selling wine. És ugyebár akkor a nyáj hatás miatt azt veszik. Tehát hogyha egy ilyen medállal ki tudod mozdítani a te terméket a többi közül, akkor utána meg a best selling statisztikák alapján a többiek is elkezdenik azt venni, és akkor ott, meg ugyebár a sok palackod van, tehát meg tud térülni a befektetésed, amikor pedig egy úgy involvált a fogyasztó van, vagy gazdagabb fogyasztó, ő neki meg mondjuk nem úgy számít az aranyérem, hogy amiatt mondjuk ő többet vesz, de mondjuk lehet, hogy bizonyos bort nem vesz meg, hogyha adott versenyen nem kapott aranyérmet, vagy pedig azt néz, hogy milyen versenyen kapta azt az érmet.
Mert ugye egyébként már ez a réteg már azzal is tisztában van, hogy
milyen versenyek vannak.
Így van, és hogy egy-egy borversenyen akár 10-15 aranyérmet is kiosztanak.
Igen, vagy akár még többet, és akkor ő azt mondja, hogy őt nem érdekli annyira az érem, de hogyha ott van mondjuk egy Decanter World Wine Award aranyérem, akkor az már érdekli, vagy azt mondja, hogy ha meg semmilyen érem nincs, akkor meg nem foglalkozik vele.
És innentől kezdve újra kezdhetnénk ezt az egész beszélgetést, és folytathatnánk más irányba, de sajnos az időnk az teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm Tábor Istvánnak, a Wine Lovers rendezvényeket szervező cég tulajdonosának, hogy vendégünk volt. Tedd máskor is.
Én köszönöm a lehetőséget, és nagyon szívesen jövök. Most is csak az ősz gátolt meg minket abba, hogy abba hagyjuk, hiszen mindjárt nyakunkon a fesztivál szezon. Köszönöm szépen.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a műsorvezető Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.